Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A továbbiakban is a hét színházi bemutatói között szemezgetünk. A műsor második részében ajánlunk revüt, operettet, szatírát és a Kaposvári Csiky Gergely Színház vendégjátékát is. A mikrofonnál Sánt András, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Gogol Holt lelkek című regényének színpadi adaptációját mutatja be vasárnap este a Radnóti Színház. A Bálint András és Rudolf Péter főszereplésével látható szatíráról Fehér Anna Magda kérdezte Valló Péter rendezőt.
Kompletten befejezett első részből készült a Radnóti Színház számára ez az átirat. Ez részben követi a Bulgakovnak a Gogolból készült átiratát. Ennek a különös görbetükörnek a folyamát vizsgáljuk, amit Gogol a kora társadalma elé tart, és az, amelynek bizonyos alapvető elemei azóta sem változtak semmit. Ugye van egy kis szélhámos a történet közepén, egy Csicsikov nevezetű, aki képtelen ötlettel megpróbálja megszedni magát egy vidéki kisvárosban, és hát még nála is lehetetlenebb alakok közé keveredik, és az egész társadalmi pannó, amit Gogol elénk tár, rettenetesen mulatságos és nagyon szomorú, és hát ennek próbáljuk természetesen a mai érvényességeit is megkeresni.
Bálint András, mint narrátor meséli el a történetet, és Csicsikovot pedig Rudolf Péter alakítja az előadásban. Színpadon talán különleges ez a forma, hogy narrációt alkalmaznak. Hogyan osztoznak a játékteren így a szereplők?
Hát, ez nincs a Bulgakovban, pont ez a narrátor. Mi azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy a regény egész teljességes polifóniája és önreflexív jellege és mindene megszólaljon, hogy ez nagyon jó, hogyha van egy mesélő, aki meséli nekünk a történetet. Én úgy tapasztalom, hogy ez működik is, ez a forma, nagyon gazdagon. A narrátor a mi esetünkben maga az író, aki a történetet elmesél, és ahogy ez már az íróktól jól ismert, a hősök egy idő után elkezdik a saját szuverén életüket élni, visszafeleselnek, nem pontosan azt akarják csinálni, amit a szerzőjük képzel, hogy csinálnának, hanem önálló életre kelnek, és teszik a saját dolgukat, és járják a saját földi pályafutásukat, ugyanígy Csicsikov is, és hát ebben a különös furcsa, meghasonlott kettőségben élik ők a színi életüket.
Hogyha röviden bemutatnám azt a fondorlatot, vagy azt a szélhámosságot, amit Csicsikov elkövet ebben a történetben, hiszen ez talán a mai nézők számára már egy kevésbé érthető mechanizmus.
Gogol is nagyon leplezi, hogy tulajdonképpen mi is ez, amit ő kitalált, bár a nézőknek lehet, hogy ez a konkrét ötlet, ami a Gogolnak eszébe jut, az furcsa, de annyi hasonlót megértünk az elmúlt évtizedekben, hogy valahogy mégis az egész nagyon ismerős. Azt találja ki ez a Csicsikov nevű szélhámos, hogy ő kihasználva azt a korabeli orosz törvényt, miszerint a népszámláláskor élő jobbágyokra lehet fölvenni ilyen záloghitelt, tehát ugyanúgy, ahogy ma mondjuk a földtulajdonra lehet fölvenni. Ő megpróbál olyan holtakat megvásárolni, olyan halott jobbágyokat, holt lelkeket, akik az előző népszámláláskor még értek, és akkor ezekre felvenni a jelzáloghitelt, és hát a következő népszámlálásig meg valahogy eltűnni. Tehát ez a trükknek a lényege, nagyon sokban emlékeztet egy jó pár olyan állami hitelkonstrukcióra az elmúlt évtizedekből, amiket mi is megtapasztalhattunk, bár ez egy kicsit morbidabb és egy kicsit szórakoztatóbb.
Tehát a regény így az előadás címe is ezekre a holt lelkekre utal, mégis egy szatíráról, egy komédiáról van szó, és a Vodku zenekar élőben kíséri a játékot. Hogyan kapcsolódnak ők az előadásba?
Most már az utóbbi években, amikor én ilyen orosz témához nyúlok, akkor ők általában játszanak ezekben az előadásokban a Vodku zenekar. Egyrészt ad egyfajta különös, autentikus oroszos hangulatot, hangvétel, színháziasságot ezeknek az előadásoknak, de még érdekesebb, hogy ezekben a csasztuskákban azért mégis van valami ide szóló, valami nagyon mához kapcsolódó üzenet, ezek a dalszövegek, ezek még tovább húzzák mi felénk a 21. századiak felé ezt az egész 19. századi történetet.
Valló Péter rendezőt hallották. Egy pusztuló ír falucskában az örökségük felett civakodó testvérpárt a helyi pap próbálja jobb belátásra bírni Martin McDonagh népszerű ír szerző Vaknyugat című művében. A produkcióról, amely a Kaposvári Csiky Gergely Színház vendégjátékában a Thália Színházban látható, Ola András kérdezte Bércas László rendezőt.
Nagyon régi vágyam volt a Vaknyugat megrendezése. Ami engem ebben a darabban megfogott, az az a fajta egyszerre elkeserítő és közben mégiscsak nagyon mulatságos kettősség, amiben a világállapotáról ez a fiatal és világhírű írszerző ír. Az is érdekes volt benne, hogy Írországban játszódik, annak is nyugati részén, azért is szerepel a szó, hogy nyugat a címben, de ez a nyugat egy nagyon szegény, lepusztult hely, és bizony nagyon emlékeztet engem Közép-Európának arra a részére, ahol mi élünk. Tehát nagyon otthonos volt az egész szöveg, és ami nekem mindig fontos, hogy alul lévő emberekről szól, akik nem annyira megmondják az életet, hanem elszenvedik az életet, és ami szintén fontos, hogy egyszerre tud a sírás és a nevetés a nézőtéren megjelenni, mert úgy gondolom, hogy mindenre tudunk több szempontból ránézni, és minden pillanatunkban ott van egyszerre a komédia és a tragédia.
Ragaszkodott a Kovács Lajos figurájához, aki az egyik testvért, Kolmán Konort alakítja. Mi volt az oka ennek a ragaszkodásnak, illetve milyen szempontok szerint válogatta a többi szereplőt, a versatyát alakító Rátóti Zoltánt, a másik testvért, a Velen Konort alakító Hunyad Kürti Györgyet, illetve a kicsilányt játszó Mészárosságot?
Kovács Lajossal nagyon régi baráti és munkakapcsolat ez. Annak idején még szolnoki középiskolai tanárként ismertem meg őt, amikor Szolnokon a Hamletet, a Ványa bácsit játszotta. Egy zseniális, kivételes színésznek tartom én, és nem vagyok én ezzel egyedül, és az embernek öröm és ajándék, hogyha ilyen színésszel dolgozhat. De hozzáteszem, hogy egy ilyen bíbelődős, intim stúdió munkában alapvető, sorsdöntő, de nyilván nagy színházi előadásoknál is, hogy kik a játszó személyek. Tehát, hogyha egy ilyen vonós négyeshez, egy négyes fogadhoz, akármelyik szeretnél, kicsit is viceg a dolog, akkor nem érdemes megcsinálni. Én úgy gondoltam, hogy ez a négyes fogad ideális csapat, biztos, hogy elfogult vagyok, de a végeredmény felől nézve ez nekem bebizonyosodott, tehát én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezzel a csapattal hozhattuk létre ezt az előadást.
Bércás László rendezőt hallották. Katona László és Kovács Krisztián szereplésével revű előadásra várják az érdeklődőket a Thália Színház Arizona stúdiójába. Az Adi Petőfi című bemutatóról Fehér Anna Magda kérdezte Scherer Péter rendezőt.
Ez az előadás már egy 2 éve tartó gondolkodásnak a része, ugyanis csináltunk egy drogos darabot, a Gyáva, és utána pedig a Vakságot, ami egy vaklány története, mind a kettőt iskolába visszük. Egyik esetben a drog, másik esetben a tolerancia problémáit feszegetve, és a másság elfogadást. Most pedig arra gondoltunk, hogy ezt a két fantasztikus költőt, Ady Endrét és Petőfi Sándort valamilyen módon megpróbálnánk közelebb vinni a fiatalokhoz, a diákokhoz, hogy egyszerűen a darab megnézése után kedvük szottyanjon arra, hogy felcsapjanak egy Ady vagy egy Petőfi költőt, és megnézzék, hogy mit is írtak ezek. Ebből következik, hogy vers nincs túl sok benne, vannak zömében az írók levelei, önéletrajzi írásai, esszéi, és nagyon érdekes, hogy Adinak van egy írása Petőfi Sándorról, a Petőfi nem alkuszik, amiben fantasztikusan méltatja, és tényleg ez adta az ötletet, és ezekből az írásokból szedtünk össze az eredeti anyagokat, és van benne jó néhány olyan szöveg és olyan jellegű jelenet, amiket nem az írók mondanak, hanem az írókat játszó két színész különböző karakterekben, a kisgyerektől kezdve az erdélyi Székely bácsi, és megjelenik benne professzor és mindenféle, akik ezekről beszélnek.
Katona László és Kovács Krisztián mutatják be az előadást. Milyen szerepmegosztás van kettőjük között? Már említette, hogy sok szerepet játszanak.
Igen.
Illetve milyen stílusú lesz ez a játék? Esetleg egy rendhagyó irodalom órának képzeljük el?
A Krisztián fogja játszani Petőfit, és Katona Laci Adit benne, és aztán az összes többit azt meg mindenki. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy a nagy közönség számára kicsit ismeretlen megvilágításban fogja a két költőt mutatni. Nem mondanám rendhagyó irodalomórának, én nagyon is azt várom tőle, hogy ez egy nagyon szórakoztató és egyben elgondolkodtató olyan előadás lesz, ami után az ember megérzi azt is, hogy mekkora zsenik voltak. Tulajdonképpen ez egy kecscsináló. Én inkább ezt mondanám. Ennek egy nagyon jellegzetes, néhány dallal megjelenő szerkezete van, amin mi nagyon keményen dolgoztunk sokáig. Ez egy, hogy mondjam, egy önálló színdarab, ami például egy 20 perc előkészülete bármilyen osztályteremben eljátszható lesz, és havonta egyszer, vagy maximum kétszer fogjuk játszani a Thália Színházban. Aztán, hogy utána az irodalom órán hogy lehet tovább vinni egy beszélgetést, ami ebből indul, az már nyilván a tanáron is múlik, és azokon a diákokon, akik ezt megnézték.
Scherer Péter rendezőt hallották. Ábrahám Pál Viktória című operettjét mutatta be az Operett Színház. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Béres Attila rendezőt.
Bár 1930-ban írta Ábrahám ezt a darabot, mégis a története az első világháború folyamán játszódik. Ez egy igazi, mai, abszurd történet is lehetne, ha nem ismernénk nagytatáink vagy dédtatáink történeteit az első világháborúról, hogy milyen hihetetlen kalandok árán jutottak haza különböző szovjet hadifogságból. Ez történik a Viktóriában is, hogy egy dorozsmai fiatalember megszökik egy szibériai kivégző osztag elől, valahogyan eljut Japánba. Japánba bemászik az amerikai nagykövetségre menedéket keresve, és ott egyszer csak meglátja, hogy az ottani amerikai nagykövet felesége az ő volt nagyszerelme. És tulajdonképpen innen kezdődik újra a darab, hiszen meg kell küzdeni ezért a szerelemért, neki tudnia kell, hogy miért hagyta el ez a nőt, vagy miért nem hagyta el, vagy mi történt vele. Visszakerülnek Oroszországból, majd Oroszországból újra letartóztatják, majd végül természetesen, és nem csak mert operett, hanem azért, mert a történet így kerek, az amerikai nagykövet kiszabadítja Oroszországból, és hazaviszi Dorozsmára. A slágereket tekintve pedig, hát talán a legnagyobb Ábrahám slágerek vannak benne. A Honvéd Banda, a Mauzi, a Good Night, nem történt semmi, csak elválunk csendben. Úgyhogy zenében ez egy igazi sláger operett. Mindenhol játszották Európában. Szerintem azért, mert középen van az operett és a hagyományos értelemben vett musical zene között, és ezért a fülbemászó dallamai, és főleg az olykor-olykor már a Ionescu-i abszurdot idéző történetei miatt azért ez mindenhol befogadóra talál.
A darab különlegessége, hogy két szubrett és két táncos komikus szerepet is megírt benne Ábrahám Pál. Kik alakítják ezeket a figurákat, illetve a további főszerepeket?
Ebben a szereposztásban nagy szerencsém volt, hogy egykori rektorommal dolgozhattam együtt Huszti Péterrel, Kánlágy szerepében, Frankó Tünde, Fisi Móni, Kerényi Miklós Máté, Tolhai Attila, Homonnai Zsolt, Csonka András, Teller Anna, Szendi Szilvi, hát az Operett Színház mai vezető színészei.
Sok helyszínen játszódik ez a történet, Oroszországban, Japánban, Magyarországon is. Milyen a díszletvilága az előadásnak, és ez a sok helyszínváltás hogyan mutatkozik meg?
Mondhatom, hogy ez egy hagyományos operett a szó nemes értelmében. Japánban egy gyönyörű 20-as évekbeli japán kertet látunk, Oroszországban havazik, Magyarországon pedig Dorozsma főterén az első világháborúban elhunyt katona emlékművénél játszódik ez a darab. Megpróbáltuk arra törekedni, hogy minél jobban átélhetővé tegyük ezt a történetet.
Béres Attila rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Sánt András.
Kulturális híreket hallottak.